Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amellyel keresi az örökkévaló Úr a mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk a 145. Zsoltár első 7 verseiben. Istenek szent igéjét a 145. Zsoltárból, annak első 7 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. A méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, volt egy korszak az egyház történetében a 19. század elejétől kezdődően, az úgynevezett liberális teológiának az időszaka, amikor nem az Isten csodája, az Isten csodálatossága, hanem az emberi elmének a nagysága és képessége ámította el a teológusokat. És ha valaki fellapozza ennek az időszaknak a hátramaradt igehirdetési köteteit, akkor érdekes dolgokat lehet olvasni benne, akár egy-egy nagy ünnepkör kapcsán. Egy olyan időszak volt ez, az ipari forradalom robbanását követően, amikor a nyugati világhoz tartozó ember hitt az észben és a fejlődés végtelenségében. Nemrég egy beszélgetésben előkerült ez a kor, és valaki a jelenlévők között, lelkészi közösségben voltunk, feltette a kérdést, hogy elég hosszú ideig, majdnem 100 évig tartott az egyház történetében ez az időszak, amikor nem az Isten dicsérték jó részt, hanem az embert dicsérték, még a templomokban is, és az emberi képességeket, hogy hogyan maradt meg mégis a mi református népünk többek között, más felekezetek között hívőnek, Isten közelében. És nagy bölcsen jegyezte meg valaki, hát úgy, hogy ott voltak a zsoltárok. És ezeket a zsoltárokat ismerték és énekelték. Arany Jánosról jegyezték fel az ő édesanyja, aki nagyszalontai parasztasszony volt, mind a 150 zsoltárt, ami benne van az énekeskönyvünkben, kívülről énekelte. Olyan költőkről van szó, ketten vannak ilyenek a magyar irodalomban, mindketten reformátusok, Arany János és Jókai Móra, akiknek a legnagyobb magyar szókincsük van, amit használnak. Nem véletlen. Hát ezeket a zsoltárokat ebben a korban is énekelték. És ezek a zsoltárok, testvérei, nem csak dallamukban, hanem tartalmukban, szövegükben is olyan gyönyörűen jönnek át, úgy mentették át az Isten dicsőségét. Úgy éged bele ez a népünkbe, még én is emlékszem gyerekkorban, ahogy dolgoztak és zsoltárokat énekeltek. Azt a szenci fordítást ismétlem, ami benne van az énekeskönyvünkben. Amelyből ragyogott az ember életére az Istennek dicsősége. És azóta is így van. Azért sajnálom, hogy kopik meg a mai nemzedék életében a zsoltár kincs. Pedig ez a gerince, ha ez a 150 zsoltár visszakerülne a tudatunkba, az énekkincsünkbe, olyan gyönyörű teológiai örökséget fedezhetnénk fel újra, nem csak dallamokban, hanem tartalomban is, ami akaratlanul is úgy járná át az ember szívét, az életét, úgy formálná a gondolatokat, hogy értékként tudnánk továbbadni az utolsó, az utánunk következő nemzedéknek. Mert a zsoltár testvéreim, vagy a zsoltárok több, mint ének. Az imádság, egyéni imádság és közösségi imádság. A zsoltár az egy hitvallás, az a csoda, a rácsodálkozás a világra, s a világon keresztül Istenre, a Teremtő Istenre, a történelem urára. Arra, aki formálta a világot, aki fenntartja csodálatos módon, és aki továbbadja ezt a csodát, ahogy hallottuk ma is, nemzedékről nemzedékre. Ez a csoda árad ebből a zsoltárból, ebből a 145. zsoltárból is, amelyet nem olvastam fel végig, az első 7 versét hallottátok, olvassátok végig, 21 verse van ennek, olvassátok végig odahaza. Olyan csodálatos ez a zsoltár, formailag is csodálatos, hiszen a ma ritka zsoltárok közül való, amelyik az eredeti héberben alfabetikus sorrendben, és ezért van a 21 vers, mert a héber ABC-nek 21 betűje van, és a kezdő betűtől az utolsóig minden egyes vers az ABC betűivel kezdődik. Formailag is egy gyönyörű dolog, természetesen eredetiben. De nem csak formájában gyönyörű ez a 145. zsoltár, hanem annál több. Ezt a formai szépséget a tartalmi megerősíti. Mert Dávid, a nagy király, akit mindmáig Izrael legnagyobb uralkodójának, leghatalmasabb királyának tartanak, vall egy önmaga fölött lévő úrról, az Isten uralmáról, a mennyekben lakó úr hatalmáról. És nem véletlen olyan becses volt már az ószövetségi népnek az életében, és nem véletlen, hogy ez a becs átkerül a mi református népünknek az életébe. A 16. században az Isten elküld ajándékként nekünk egy Szent Simonár Albert, aki 100 nap alatt lefordítja ezt a gyönyörű énekkincset, és mindmáig a magyar nyelvterületen egyedül valóan teszi gyönyörűségé a mi életünkben, a mi hagyományunkban, hogyha jobban tetszik. Mert nagyon fontos ez a hagyomány. Ugyanis a Dávidita, az Ószövetségben a Dávidita uralkodó háznak a lassú alászállásával, tudjuk, hogy az ő fia Salamon még egy egységes országon uralkodik, Salamon után viszont az ország már kétfele oszlik, aztán lassan megszűnik, az északi rész először 722-ben, aztán 587-ben a déli Júda is. Később ugyan újra épül időlegesen, hogy aztán a rómaiak közel 2000 esztendőre eltörüljék a térképről ezt az országot. És amikor leszáll a tudatban, illetve valósan a történelmi tapasztalatban ennek a Dávidita uralkodó háznak a dicsősége, akkor az Isten népe elkezd ragaszkodni egy olyan uralomhoz, amelyik nincs hozzá kötve a történelemhez. És azért válik gyönyörű kincsé például ez a 145. zsoltár is, mert felfedezik azt, hogy van egy hatalmasabb uralom, egy hatalmasabb ország, mint a földi. Vágynak a biztos uralomra, felfedezik az Isten királyságát, az Isten uralkodásának a gyönyörűségét, és azt az örökkévaló üzenetet, hogy korok jönnek és mennek, királyok emelkednek és királyok eltűnnek a történelem süllyesztőjében, de Isten hatalma örökkévalóan jelenvaló az ő népének az életében. Egyre inkább ragaszkodni kezdenek Isten örökkévaló királyságához, mert a változandóban számukra marad egy maradandó, de ez nem eszmény, vágyakozás vagy nosztalgia lesz csupán, hanem ott van ennek a népnek az életében a történelem tapasztalat. És amikor az Isten uralmáról beszélünk, testvéreim, akkor jelen kell lennie a mi történelmi tapasztalatunknak is. Annak a nemzedéknek, aki hallja az igét, aki most itt ül a templomban. Aki megtapasztalta, hogy voltak ám itt megváltó eszmék, és ma is vannak itt megváltó eszmék, és mind-mind múlandóak. Felszálló ágban, leszálló ágban, teljesen mindegy. Egy valami maradt meg, ami túlélt történelmet, korokat, embereket, izmusokat, ideológiákat. Az Isten örökkévaló királysága. Milyen gyönyörűen fogalmaz az új szövetség Jézus Krisztus a tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Korok jönnek és mennek, emberek, királyok, uralkodók felemelkednek és alászállnak. De Isten és az ő hatalma megmarad örökké. A történelmi tapasztalat, hogy még a legnagyobbak is elmúlnak, még olyan, mint Dávid, meg Salamon is, meg későbbiek. Elmúlik egy ország is, letűhet. Megint az új szövetséget hívom segítségül, mert nekünk nincsen itt maradandó városunk. Tapasztalja meg az Isten népe, ezért mi a jövendőt keressük. Annak az országnak a bizonyosságát, amely valósan belépett ebbe a világba, a történelmi időbe, és amely megjelent közöttünk. Hát az új szövetség az így kezdődik, hogy fellép valaki, aki azt mondja, keresztelő János ő, térjetek meg, mert közel jött, elközelített az Istennek országa. És az Isten országa belép ebbe a világba az egyszülött fiú által, aki fellép, és aki ennek az országnak az erejét és hatalmát, a gyógyító erejét, a megbocsájtó szeretetét nyilvánvalóvá teszi. Testvéreim, az Isten országa az nem illúzió. Megint mondom, nem nosztalgia, hanem erő és hatalom ebben a világban. És a bizonyságot, vagy bizonyosságot keresünk ebben a világban, a múlandóban, az örökkévalóságot, akkor ne nézzétek sohasem a történelmet. Testvéreim, mondom, mondtam már sokszor, és mondani fogom, ez a kor, amiben élünk, ez egy átmeneti kor. Sokan úgy gondolják, hogy itt a végleges, és így fogunk berendezkedni, és minden így marad. Ez egy átmeneti kor. Lehet, hogy még a mi nemzedékünk megéri. Gyermekeink egész biztosan. Ti gondoltátok volna ezelőtt 40 évvel, hogy az a kor megváltozik valaha? Sokakkal beszélgettem személyesen, nem, az örökké valóságra rendezkedett be. És emberek is úgy gondolták, hogy az sose fog megváltozni. Ez a kor is meg fog változni. De Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindig ugyanaz fog lenni. Tehát ha a bizonyosságot keressük, a biztonságot keressük a világban, akkor bátraknak kell lennünk a láthatatlan isteni igazságra ráépíteni az életünket. A jövendőnket, egyházainkat, nemzeti létünket, családjainkat, gyermekeinknek a jövendőjét. Nem arra az alapra, ami most van, a biztosra vagy a bizonytalanra, gondolatjelben jegyzem meg, minek szüljek gyermeket a bizonytalanra. Nem a bizonytalanra kell szülni, arra ne szüljön senki. Az Isten szeretetére. Mert minden elmúlik. De az Isten szeretete megmarad. Ha a változásban a maradandót keressük, akkor az Isten örökkévaló, megtapasztalható jelenlétére kell a tekintetünket irányítanunk. És az Isten jelenlétének a hatását, a hatás történetét megélni ebben a világban. Ahogy összeköti a tudatot, a tudat alattival. Valósággá élni az Isten jelenlétét az életünkben. Nem olyan rég egy beteg testvérünknek az ágyánál álltam meg, a család kérte, hogy vigyek úrvacsorát a karácsonyi ünnepkörben. Olyannyira beteg volt, hogy már véglegesen ágyhoz volt kötve, alig tudta a borba mártott falatnyi kenyeret magához venni. Infúzión keresztül érkezett a szervezetébe a nyugtató, és miközben ott az ágynál, a családdal álltunk, és végeztem az úrvacsorai liturgiát, ez a nyugtató elkezdett hatni, és belealudt beteg testvérünk. A testet legyőzte a gyógyszer. És eljutottunk a liturgiában addig, hogy elkezdtük mondani az apostoli hitvallást hangosan. És egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a keze össze van kulcsolva. És ez a mély álomban lévő ember mondja, visszajön az imádság révén. A tudat alattit, az Isten közelsége összeköti a való világgal. Testvéreim, olyan érzés, amit csak aki ott áll, az érzi. Milyen mélyről kell jönnie 8 évtized után egy embernek az életében, hogy egyszer csak a testnek, a gyógyszert és mindent, a testet legyőzi az a fajta belső erő és tudat, amelyben hanggá formálódik, valósággá formálódik az isteni jelenlét az imádság erejében. Egy nagy közös ismeret lesz, jön valahonnan mélyről, megint mondom, lehet, hogy már a tudaton túlról az azonosulás az Istennel. Miért olyan fontos, testvérei, megtanulni, úgy belénk égve a mi atyánkot, a hiszek egyet, és megtanítani gyermekeinknek is, mert így ég belénk. Úgy van ez bennünk, hogy sokszor észre sem vesszük. Úgy lesz életté, erővé az Istennel való találkozás pillanatnyi gyönyörűségévé olykor az ember életében, hogy ezt nem tudjuk az ésszel megmagyarázni. Mit is mond Dávid? Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Minden nap. Minden nap újra kellene fogalmazni Istennek ezt a hatalmát és erejét abban a világban, amiben élünk, és újra mondani Istennek ezt a dicsőségét, hogy magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Azt mondják, hogy a hangos szó megidézi az erőt, megidézi azt, akiről és akivel beszélgetnek, megnyugtat, előzi a félelmet. Ugye bizonyos népcsoportokra szokták mondani, hogy az utcán azért hangoskodnak nagy tömegekben is, hogy előzzék a félelmet önmaguk közül, ezzel leplezik kimondani a szót. Sokkal több annál, mint amit gondolunk, testvéreim, ha az Isten nevét mondjuk ki, hatalmasabb erő van benne, mint amit mögé gondolunk. De ki kell mondani hangosan, és sokszor, magasztallak, szeretlek téged, Uram. Hogy ez a szó hasson, eljusson a szívig. Nem úgy, mint a székely ember, aki ez odament a felesége, és mondja, te Mózsi, nekem sohasem mondod, hogy szeretlek. Miért? Hát nem mondtam én egyszer. Amikor megesküdtem, én mondtam neked, aztán ha változás lesz, szólok megint. Testvéreim, kimondani a szót, hogy Isten hatalmas Úr, nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. És ennek a bizonyítéka az, hogy az Isten hatalommal van jelen nagyon sok embernek az életében. És hogy ez a hatalom élő valóság. Hogy is mondja Pál apostol, hallottuk a korintusiakhoz írott levelében, hogy a feltámadott Jézus Krisztus megjelent sokaknak, és sorolja, hogy kiknek, Jakabnak, az apostoloknak, egyszerre 500 atya fina. És utoljára megjelent nekem is. És ez a gyönyörűséges, ez a személyes tapasztalat. Mert nagy és csodálatos az Isten Dávidnak, és Salamonnak, és Pálnak, és Péternek, és azóta az egyház történelemben sokaknak. De ennél fontosabb, testvéreim, hogy nagy és csodálatos legyen Isten a te életedben. Vegyétek magatokhoz és olvassátok el, minden Isten tiszteleten van egy ilyen lap. Nagyon értékes ez. A mait olvassátok el Szikszai Béni, amit ír a Zsoltárból. Hogy nagyon fontos, hogy hogyan jártak előttünk hitben. De a régiek hite ma keveset ér. A régiek hite itt van közöttünk, épületekben, örökségben. Ők hagytak valamit ránk. De a ma nemzedékének épp az a kérdése, kihívása és feladata, hogy úgy valljon Isten hatalmáról, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk, hogy majd az utánunk jövő nemzedék, a ti gyermekeitek és unokáitok előtt olyan-olyan hiteles legyen az isteni szó és jelenlét. Ugyanolyan hatalmas legyen az Isten. Mert hogy is olvastuk, nemzedékről nemzedékre való az ő jósága. Krisztus hatalmát, az evangéliumot, Istennek nagy nevét ezzel a személyes bizonyossággal szóljátok és vigyétek tovább. Nem csak mások életében jelent meg az Isten hatalma, hanem a tietekben is. Amen.